Nos, drága hallgatók, elmúlt 7 óra, és engedjétek meg, hogy egy picit maradjunk az egészség témakörnél, hiszen jövő héten, november 14-én lesz a Diabetes Világnap, és ennek kapcsán november 11-én, azaz most szombaton lesz egy rendezvény, amit a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége szervez a Néprajzi Múzeumban, és ennek kapcsán itt van velünk a vonalban dr. Wittmann István, a Magyar Diabetes Társaság elnöke, akit üdvözlök.
Köszönöm szépen a meghívást, örömmel hallgatom.
Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre áll. Ezt a témát azt gondolom egy párszor már elővettük ebben a műsorban is, és persze külön az egészségkód rovatunkban is beszéltünk róla, de ez évről évre, vagy fél évről fél évre, vagy hónapról hónapra egy-egy újabb kérdést hoz fel. Az első és átfogó kérdésem, ha jól tudom, ön most is egy konferencián van, ami előkészíti ezt a 11-i eseményt. Évről évre milyen új kérdések merülnek fel a diabétesszel kapcsolatban, és most 11-én szombaton majd miről lesz szó, mit lehet megtanulnunk?
Köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget. Valóban évről évre fejlődik a cukorbetegség ellátása, és azért szerveztük mostanra ezt a megbeszélést, ezt a konferenciát, mert így lehetett összehozni azokat a szakmákat, akik ebben érdekeltek. És elsősorban az idén az elhízásra fókuszálunk, valamint a cukorbetegség szív-érrendszeri szövődményeire. De nem hanyagoljuk el azt a kérdést sem, hogy a házi orvosoknak mi a szerepe ebben a két kérdésben, a cukorbetegségben és az elhízásban. Azért fontos a kettőt összekapcsolni, mert a cukorbetegség egyik kialakulásának egyik legfontosabb kockázati tényezője az az elhízás. Ez az előző évben nem volt ennyire a fókuszban, az előző évben inkább a szív-érrendszeri és a veseszövődményekkel foglalkoztunk. Az idén előhoztuk az a központi idegrendszerét, tehát az agyi érbetegségnek a fontosságát a cukorbetegség szövődményei között, és azért mai napon, a mai konferencián is érintettük a vese kérdését. Úgyhogy az a mai nap aktualitása, hogy interdisziplinális, vagyis mindenféle orvosi iránynak az együttes megszólalására adtunk lehetőséget azért, hogy egyben lássuk a cukorbetegség kialakulásának az legfőbb okait, valamint, hogy együtt beszélhessünk a következményekről, a szövődményekről. A mai napon tehát ezeknek a megbeszélése folyik, és ennek a tükrében újra lehet gondolni azt a kezelést, amit az egy-egy terápia, egy-egy terület specialistája végezik. Például a neurológus, az ideggyógyász, hogy hogyan kezelje a sztrókot, abban már van beleszólása valamelyest a cukorbetegséggel foglalkozó diabetológus szakembernek, ugyanis vannak olyan új gyógyszereink, amelyek képesek a sztróknak, az agyi értörténésnek a kockázatának a csökkentését illetően is. Úgyhogy ezek a gondolatok vezettek bennünket ahhoz, hogy a mai napon ezt a megbeszélést megtartsuk.
Milyen érdekes, nem számoltam, de legalább 3-ra satszolom az elhízást, hogy elhangzott ez ebben az előző pár mondatban. És az jut eszembe erről, hogy ugye évről évre egyre több olyan rendezvényről, meg sporteseményről hallunk, ami ilyen családi mozgás, vagy a fiatalok mozgását helyezi előtérbe, és hogy ez a szám, az elhízottaknak száma, amit most persze pontosan nem tudok, Magyarországon ez csökkent, vagy stagnált az elmúlt években?
Sajnos egyik sem, sajnos növekszik az elhízottak száma, és ami igazán riasztó a cukorbetegség szempontjából is, az, hogy a fiatalkorú embereknek és már a gyerekeknek az elhízása is előtérbe került. Az azt jelenti, hogy az a gyerek, aki gyerekkorában elhízik, az nagy valószínűséggel már fiatal felnőtt korában kapja meg a cukorbetegséget, sőt, az eddigi epidemiológiai adatokkal szemben, amelyek inkább az idősebb vagy késői középkorra tették az infarktusnak és a stroke-nak a kialakulását, ami a cukorbetegség szövődményeként lépett föl, várható, hogy ez a fiatalkorú felnőtt lakosságban fog előfordulni. Tehát a saját felméréseink szerint, amely a Magyar Diabetes Társaság egész magyarországi populációra kiterjedő felmérésén alapul, azt látjuk, hogy az infarktusnak, a stroke-nak és a halálozásnak is a relatív kockázat növekedése nagyobb a fiatal cukorbetegek esetében, mint az idősebbek esetében. Még egy megdöbbentő dolgot találtunk, ez pedig az, ami nem teljesen új, de mi is kimutattuk a magyar populáción, hogy a hölgyek esetében a kockázat növekedés, a relatív kockázat növekedés nagyobb cukorbetegségben, mint az uraknál, mind a kardiovaszkuláris betegségek, mint a halálozás tekintetében. Sőt, még ezen túlmentünk is, és megállapítottuk, hogy a művese kezelésre kerülésnek a kockázata is nagyobb cukorbetegek, fiatalok esetében, és a hölgyek esetében, mint az uraknál. Tehát ki kell emelnem, hogy a nők, akik általában védettek a szív-érrendszeri betegségeket szempontjából védettebbek, mint a férfiak, ha cukorbetegek lesznek, akkor elveszítik ezt az előnyöket. És még egyszer a fiatalokra kell a hangsúlyt fektetni, úgyhogy az idén augusztus 2-án megjelent Magyar Diabétesz Társaság irányelvében már szerepeltetjük azt a kitételt, hogy a fiatal cukorbetegek esetében nagyobb erőkifejtés, nagyobb erőfeszítés kell tenni a szövődmények megelőzésére.
Nyilván nem ez lesz az első ilyen esemény, meg nem is az első ilyen előkészítő esemény, ami most részt vesz. Hogyan látja egyébként a társadalom reakcióját? Szóval egyrészt vannak a számok, másrészt pedig vannak a visszajelzések, akár a gyógyult cukorbetegek, vagy az időben felfedezett cukorbetegek esetében, de hogyan reagál rá a nagy többség?
Igen. Nagyon-nagyon fontos kérdés, ezért is végzünk egy nagy adatelemzést az internetes elérések és kereséseket illetően, és ezekben konkrétan számszerűsítve tudjuk és látjuk, hogy a cukorbetegségnek a presztízse, tehát a teljes magyar populációban a cukorbetegségre történő rákeresés az internetes tartalmakra, az nagyon-nagyon jelentős. 5.100.000 volt az elmúlt évben, és ez nagyjából megegyezik a magas vérnyomásos betegek megkeresését illetően, és ami nagy baj, amit nagyon-nagyon nehezményezünk és próbálunk változtatni, az az, hogy ezzel szemben az idült vesebetegség tekintetében, ami egy hasonló népességet jelent, mint a cukorbetegség, sőt egy kicsit még többet is, ott meg nagyon alacsony ez. Tehát itt vannak olyan presztízs kérdések, amelyek egyértelműen mutatják azt, hogy a cukorbetegség előretörőben van, a mai magyar népesség, mondom, nem betegekről beszélek, hanem a mai magyar népesség internet használata közben történő rákeresésekről beszélek, azt mutatja, hogy a cukorbetegség nagyon magas presztízsű, sajnos más komoly betegségek, amelyek egyébként a cukorbetegséggel összefüggenek, esetében ez nem mondható el.
Milyen érdekes, hogy minden évtizednek megvannak az ilyen, és most nagyon áttételesen mondom, az ilyen népszerű, vagy ilyen ismert, előretolt betegségei, és ha jól értem, akkor a cukorbetegség is most egy ilyen, de azt is ugye most itt felmerült bennem, hogy nagyon sok mindennel összefügg. Szóval, hogyha azt mondja, hogy az elhízottak száma nőtt, és ugye ez is összefügg a cukorbetegséggel. Az elhízás az összefügghet ugye az étkezéssel, az étkezési szokásokkal, illetve a stresszel, hiszen a stressz az lassítja az anyagcserét. Na most, hogyha körülnézünk a világban, nagyon sok stresszfaktor ért minket az elmúlt 3-4 évben, ha csak ezt 3-4 évet nézzük. Ezzel egyébként lehet összefüggésbe hozni a cukorbetegek számának növekedését?
A cukorbetegek száma érdekes módon, szintén egy másik saját magyar diabétesz társaságbeli felmérésünkből tudjuk, hogy a cukorbetegek összlétszáma az nem nő, az stagnál a időben, sőt az évenként jelentkező új cukorbetegek száma nagyon jelentősen csökkent. Azonban a 2020-as évben, amiről még van adatom felmérések alapján, ott az a probléma, hogy a COVID nagyon jelentősen befolyásolta és meghamisította az adatokat. Tudnék, az orvoshoz fordulásoknak a száma is csökkent. Úgyhogy a COVID idejére sajnos nem rendelkezünk valid adatokkal a cukorbetegséget illetően, de azt tudom, hogy 2019-ig a cukorbetegeknek az évi új cukorbetegek évi előfordulása az csökkent, felére csökkent a 10 évvel korábbihoz. Mégsem változott az összcukorbeteg létszám Magyarországon, ami azt mutatja, hogy egyre tovább élnek, egyre jobban kezeljük, és egyre jobban kezelik magukat a betegek. És azért itt látni lehet az egészséges táplálkozás irányú elmozdulást, a lassan is, de úgy érzékelem, hogy ennek van nyoma. A fizikai aktivitás nélkül a diéta azonban kevés. Tehát a fizikai aktivitás területén lehetne még nagyot tépnünk előre, azért, mert a fizikai aktivitás nélkül a diéta keveset ér. Tehát nem elég csak a diétára koncentrálnunk, hiszen a kettő össze is függ, a testsúlynak a kordában tartása, a normál tartományban tartásához szükséges mind a kettő, a diéta is és a fizikai aktivitás. Ráadásul a cukorbetegeinknél egyébként a idegrendszeri károsodás miatt is izomfogyás van. Az azt jelenti, hogy nem csak a testsúlyt kell figyelni, hanem az, hogy milyen a betegnek az a test összetétele. Tehát miközben a cukorbetegeknek fogy az izmuk, közben nő a zsírtartalmuk olyannyira, hogy a zsír az megjelenik, az egyébként zsírt nem tartalmazó, vagy alacsony szinten tartalmazó szövetekben, sejtekben, szervekben, mint például a szív, az ér, vagy az idegrendszer, vagy a vese. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, egy igazi életmódi kihívás, hogy egyszerre növelni a fizikai aktivitást, megfelelőképpen változtatni a diétát, ami szintén nagyon nehéz. Mert a diétában ugye a legfontosabb az energia bevitel mennyisége. Ha valaki fog energiát visz be, akkor akármilyen divatos diétát használhat. Lehet, hogy csak fehérjét teszik. Lehet, hogy csak zsírt, vagy lehet, hogy csak szénhidrátot, mindegyik rossz, mert tudnék a szervezetben, a zsírból tud a szervezet csinálni szénhidrátot, a fehérjéből szénhidrátot. Magyarán szóval egy nagyon fontos tényező, hogy talán a legfontosabb tényező az energia bevétel mennyisége. És Magyarországon ezzel van elsősorban baj. Pontosabban nem is ezzel, hanem az energia bevétel és a fizikai aktivitás egyensúlyával. Mert lehet sok energiát bevinni akkor, ha valaki egész nap fizikai munkát végez, sőt, akkor kell is. De Magyarországon ez az egyensúly, ez nem áll fönn. Sok az energia bevétel és kevés a fizikai aktivitás.
Professzor úr említette a házi orvosok szerepét a diabéteszes betegek felfedezésében, a betegség felfedezésében. Ma, amikor ugye a COVID után egyre inkább elterjedt, és most már ezt hirdetik is, hogy ez egy jól bevált rendszer, hogy kvázi távdiagnózist állítanak fel, vagy telefonon, interneten kommunikálnak a betegekkel. A diabétesz esetében ez egy előrelépés, vagy itt azért egy átfogóbb vizsgálatra van szükség, ami akár a személyes jelenlétet követeli meg?
Igen, ez egy nagyon fontos fejlemény. Valóban a COVID-hoz köthető a telemedicinának a fejlődése, ami nagyon jó. Nagyon jó, ez lehet akár telefon, akár más alapú megbeszélés a beteg és az orvos között, vagy két orvos között, de azért az, amit leszeretnék szögezni, és ez a meggyőződésem, hogy ha a beteg egyszer-egyszer telemedicinális módon is kerül megfigyelésre, vagy megbeszélésre a problémája, azért a személyes találkozásnak azt nem lehet pótolni. Tehát ugye azt tanítjuk a hallgatóinknak mindig, hogy amikor a beteg belép, attól a perctől kezdve minden érzékszervünket igénybe véve, a szemünket, a szaglásunkat, a mindent, ugye, hogyha bejön egy egyes típusú cukorbeteg és acetonos a lehellete, tudom, hogy nagy baj van. Tehát mindent be kell vetni, és ez a telemedicinánál nem terjed, nem kivitelezhető. Magyarán szóval egy telemedicinás megbeszélése legalább egy vagy még több személyes megbeszélés konzilium szükséges, és a legelején, amikor a beteget diagnosztizáljuk, felmérjük az állapotát, megnézzük a szövőnyeket, akkor kötelező a személyes megjelenés. Csak utána lehet, és csak időnként egy-egy alkalommal telemedicinális vizit, mert különben elveszítjük az igazi kontaktust, az igazi kapcsolatot a beteggel, aminélkül nincsen gyógyítás, arról nem beszélve, hogy azt tanítjuk, és azt is gondoljuk komolyan, hogy az orvos-beteg kapcsolatban egy nagyon fontos tényező, nagyon meghatározó tényező az a kommunikáció, az az egymásra való hangolódás, az empátia. Most ezeket azért nehéz telemedicinális módon végezni.
Mielőtt kicsit többet beszélünk a november 11-i eseményről, kicsit segítsen nekem, kérem, most itt többször elhangzott, hogy egyes vagy kettes típusú, illetve az egyes típusú biztos, hogy elhangzott cukorbetegség, illetve egy cikkre, amit öntől olvastam, amiben elmondta, hogy a kettes típusú cukorbetegség visszafordítható, erre is hivatkozom most. Egy kicsit segít nekem és azoknak, akik nem tudják, hogy mi a különbség a típusok között, illetve mik a tünetei az egyes és kettes típusú cukorbetegségnek, csak az ismétlés miatt.
Igen, nagyon fontos, igen. Az egyes típusú cukorbeteg általában az az el nem hízott cukorbeteg, akinek az inzulin termelése esik ki, és ez egy immunfolyamat, és ennek következtében inzulin hiányban szenved. Ez általában fiatalokat érinti, gyermekeket és a serdülőkorúakat, azonban ma már tudjuk, hogy van ennek egy típusa, amely akár 70-80-90 éves korban is jelentkezett, de a lényeg az, hogy ők általában nem elhízottak, és mindenképpen inzulin kezelésre szorulnak, ez az egyes típus. A kettes típus, az a cukorbeteg, a kettes típusú, aki nagy valószínűséggel vagy túlsúlyos, vagy elhízott, és nem csak az inzulin termeléssel van gond, azzal is gond van, hanem az inzulin érzéketlenséggel is, vagyis az inzulin nem hatékony. Ők a kettes típusú cukorbetegek, akiknek nem kell feltétlenül mindig inzulin, akiknek nagyon kiváló tablettás és injekciós nem inzulin természetű készítmények állnak rendelkezésre, de akiknél a diabéteszes betegség előre haladtával, 20-30 éves diabétesz fennállása után általában szintén inzulin kezelés szükséges. Ez a két alapvető típus van, nyilván vannak egyéb más típusok is, de ez a kettő teszik ki a 99%-át a cukorbeteg populációnak.
Zárásképpen még egy dolgot beszéljünk át, ugye az egy dolog, hogy lesz ez a diabétesz világnapja ugye november 14-én. Ez arra jó, hogy felhívja a figyelmet ennek a problémának a jelenlétére, és hogy minél többen észrevegyék, hogyha baj van. Viszont mit tehetünk az év többi részében, milyen szűrővizsgálatok vannak, mire érdemes elmenni, évente hogyan érdemes akár a diabétesz szűrést elvégezni, ha ezt úgy érzi valaki, vagy kinek és mikor kell elvégezni?
Igen, nagyon fontos kérdéseket tett föl. Valóban van egy diabétesz világnapunk, ami arra való, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy ez egy népbetegség, ez egy nagyon fontos betegség, de az év többi napján, a 365 napján mindegyik napon támad a cukorbetegség, amikor kialakul, amikor szövődményt okoz, tehát minden nap erre gondolnunk kell, és hát van egy nagyon jó ellátórendszer Magyarországon, mint egy 600 diabetológus licenszvizsgával rendelkező ember dolgozik az országban. Az ország teljes területét beterítve, tehát mindenhol elérhető, és hát sajnos azt kell mondanom, hogy nem csak a cukorbetegséggel kell foglalkoznunk, hanem a háziorvosoknak a feladata, különösen a cukorbetegséget megelőző állapotnak a szűrése. A szűrés egy egyszerű éjhomi vércukor vizsgálatból, vagy pedig cukorterheléses vizsgálatból áll. Esetleg olyan lehetőség is van, hogy van egy ilyen 3 hónapos cukor átlagérték, a hemoglobin A1C érték, azzal is lehet szűrni a cukorbetegséget és a cukorbetegséget megelőző állapotot is. Azért hangsúlyozom a cukorbetegséget megelőző állapotot, mert ebből az állapotból lesz a cukorbetegség, illetve már ebben az állapotban magasabb a szívérrendszeri szövődménynek a kockázata. És mivel ez nem egy kis létszámú, nem tudjuk pontosan, mert erről nincsen adatunk, nem egy kis létszámú népesség, valószínűleg a magyar populációnak a legalább 10-20%-át teszi ki, ezért ez egy nagyon nagy nemzeti feladat, hogy a jövőben ezt szűrjük, a diagnózisok megvétel esetén pedig kezeljük, erre van lehetőség, van gyógyszer is, és az életmódi kezelés is nagyon fontos a cukorbetegséget megelőző állapot kezelésére, azért, hogy ne legyen cukorbetegség, és azért, hogy ne legyen szövődménye a cukorbetegséget megelőző állapotnak.
Minden világos, és nagyon köszönöm, hogy elmondta mindezt nekünk is rendelkezésre. Köszönjük. Dr. Widmann Istvánnal, a Magyar Diabétesz Társaság elnökével beszélgettünk, és itt folytatjuk pár perc múlva a szabad esést.